Tisztelt hallgatóim, ez a hálózatos kurzus első leckéje, első előadása. Kérem, hogy nyissák meg a PHD szem 1 fájlt, és lapozzanak a második diára, aminek az kell, hogy legyen a címe, hogy Science and Human Cognition. Először az előadásban az emberi megismerésről szeretnék néhány gondolatot szólni, azért, mert a hálózatkutatás ennek az emberi megismerésnek az egyik szeletének, a tudományos megismerésnek a tárgya, és hát el szeretném helyezni tulajdonképpen a hálózatkutatást az emberi megismerés rendszerében. Az emberi megismerésnek a legprimitívebb formája, hogyha animált ábrát használnak, akkor ez az első felirat, ami kijön, ez az everyday cognition, azaz, vagyis a mindennapi megismerés. Ez a köznapi megismerés, ez a csecsemőkorunktól végigkísér minket. Tulajdonképpen az egyik ugye, szokásos példa az a kályha példája, hogy egy ideig nem tudjuk, hogy a kályha forró, na de egy idő után ezt vagy szülői figyelmeztetésre, vagy igen fájdalmas tapasztalattal megtudjuk, és hát utána elkerüljük ezt a kályhát. No, ilyen mindennapi apró megismerés morzsákból áll össze tulajdonképpen az ember tudása, hát ahogy cseperedik, ahogy megy előre az életben. A második megismerési forma a művészi megismerés, itt most ebben a sorrendben, nyilván ez nem fontossági sorrendet jelent. A művészi megismerés a világ teljességének valamiféle részletét szeretné megismerni. Hogy értem én ezt? Úgy értem, hogy a művészek, akár előadó művészek, akár alkotó művészek, valamilyen módon a világ egészét szeretnék tükrözni, de óhatatlanul az ő saját szubjektumukon keresztül bocsájtják ezt a világot, és ilyen módon a világnak egy részét a szubjektumukkal átszűrt, a szubjektumukon keresztül átszűrődő részét ismertetik meg velünk, vagy arról mondanak el valamit saját művészi eszközeikkel. A tudományos megismerés valahogy ennek éppen a fordítotja. A tudományos megismerés a teljességre törekszik, olyan értelemben, hogy a megismerése tárgyáról, tehát arról a valamiről, ami a tudományos vizsgálódásnak a tárgya, arról lehetőség szerint mindent nagyon precízen el szeretne mondani. De hát ugye az a szűk keresztmetszet, vagy az a kompromisszum a tudományos megismerésben, hogy ha mindent el szeretnénk róla mondani nagyon precízen, akkor a vizsgálódásunknak a fókuszát nagyon le kell szűkíteni. Tehát a tudomány az ugye már eleve tárgyát tekintve is fizika, kémia, és így tovább sejtbiológia, stb. Egy nagyon-nagyon szűk szeletét vizsgálja a világnak. Egy konkrét tudományos kísérlet, illetve vizsgálódás, az pedig ennek a szűk szeletnek a szűk szeletének a szűk szeletét, tehát igazándiból egy morzsára redukálja le az egész világot, és ezt a morzsát, ezt a nagyon jól körülhatárolta a körülményeket, legalábbis úgy gondolja, vagy szeretné a kutató, tehát a kísérleti körülményeket nagyon jól leíró és nagyon jó kézben tartó, kontrolláló módon kívánja vizsgálni a világot. Ugye egy optimális kísérletben a kutató egyetlen egy paramétert változtat, és az összes többi paramétert állandóan tartja, azaz vagyis kontrollálja. Na ez persze valóságban nem így van, de legalábbis ezt szeretné elérni a kutató. Hát ez mutatja, hogy mennyire leredukálja a kísérletének a tárgyát. Nem, hogy a kísérleti objektumot határozza meg rendkívül precízen, tehát hogy milyen egérről van szó, például milyen korúról, milyen fajtájúról, milyen neműről, és így tovább, és így tovább, hanem ráadásul még az összes többi paramétert is megpróbálja állandóan tartani, hát kivéve azt az egyet, amit éppen vizsgál. Na most, hogyha az ember a világ teljességének a teljességéről szeretne valamit mondani, amiről ugye az eddigi megismerési formák egyike sem tudott mondani semmit, akkor bajban van, mert akkor kifogyott az emberi megismerési formáknak ezen köznapi szokványos módjaiból, és hát egyedül a hitbéli, a spirituális megismerésre tud csak támaszkodni, amely kapcsolatba hozza őt, mint emberi individuumot, a végtelennel, a teljességgel. És a teljesség a maga teljes tudásából, teljes ismeretéből, a maga teljességéből, hát valamit át tud adni az embernek egy ilyen megismerési formába, vagy egy ilyen kapcsolatteremtési formába. Azt aztán, amit az ember ilyenkor megkap, azt nagyon, és ezt hadd mondjam elő úgy, mint az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus lelkész szakos másodéves hallgatója, tehát vagy úgy is, meg úgy is, mint hívő ember, tehát azt, amit az ember ilyenkor így megkap, azt nagyon nehéz szavakba önteni, és nagyon nehéz bármilyen módon átadni másoknak, de hát nem lehetetlen. Tehát valami módja ennek mégiscsak van, ha máshogy nem az ember saját teljes életével. És hát ez nagyon nagy reménység tulajdonképpen arra az emberiség szempontjából, hogy mégiscsak köze van a teljességhez, mégiscsak ezt a teljességét, tehát a világ teljességének az egészét valamilyen módon meg lehet közelíteni, valamilyen módon meg lehet ismerni, ha nem is a szokványos megismerési formákkal, tudománnyal, művészettel, vagy köznapi megismeréssel. Hát, hogy hol van a hálózat ebben, itt látnak két piros nyílat az ábrán, igazándiból a tudományos megismerést terjeszti ki valamilyen irányban a művészi, meg a spirituális megismerés felé, hogy hogyan és mint, arra mindjárt visszatérek. Előtte azonban hadd mutassam be önöknek Heisenberg és Einstein gondolatait, ahogy egymással beszélgettek, arról, hogy tulajdonképpen a természet végső igazságai valami végtelenül egyszerű dolgok. Ők ezt a matematikai formulák szintjén, vagy a fizikai végső állandók szintjén fogalmazták meg, vagy gondolták át ebben a konkrét beszélgetésükben, de ez általánosan is igaz. Tehát a világ a maga lényegét valami végtelen egyszerű módon akarja nekünk átadni, és hát tulajdonképpen akármilyen megismerési formával, bármivel, amit az előzőekben mondtam, próbálunk közelíteni a világ lényegéhez, hogyha eljutunk erre az egyszerűségre, akkor jutottunk valamennyire közelehez. Tehát amit Einstein és Heisenberg mondtak, hát ugye nem kis elmék, abban tökéletesen igazuk volt, és hát Einstein a következő ábrán, if you can't explain it simply, you don't understand it well enough, ugye ez az ábrának a mondani valója, hát ezt még egyszerűbben ugye fogalmazta meg, tehát hogyha nem tudjuk elég egyszerűen megfogalmazni azt, amit át szeretnénk adni valakiknek, bárkinek is, akkor nem értettük még meg. Hát őszintén remélem, hogy az előadásomban azért sikerül valamit legalább átadnom az egyszerűség szintjén is önöknek, hallgatóknak. Hát a következő ábrán ezt próbálom egy picit jobban körüljárni, hogy hogy lehet elérni ezt az egyszerűséget, ezt a simplicity-t, ezt a nemes egyszerűséget, ezt a szép egyszerűséget. És hát ugye az egyik megközelítés, ez az úgymond amerikai megközelítés, de hát ez Magyarországon is nagyon-nagyon megtalálható, ami ugye arról szól, hogy hát ne a lukra, hanem a fánkra koncentráljunk, tehát hogy a fánkot nézzük. És hát ugye, ahogy látják, 1927-től 48-ig a fánkban a luknak a mérete az jelentősen lecsökkent. Ez a haszonelvű megközelítés, ez azonban nem biztos, hogy jó, sőt, biztos, hogy nem jó. Én inkább Murray Gell-Mann-ra, a nem olyan régen, hogy Nobel-díjas kutatóra szeretnék utalni, aki, hát ugye a részecske fizikája kapta Nobel-díjat, de a komplex rendszerek kutatása sában is egy óriásit alkotott, tehát elképesztően nagy formátumú egyéniség volt. Ő azt mondta, hogy ő soha nem a lukra, hanem soha nem a fánkra, hanem a fán közepén a hiányzó részre, a lukra fókuszált, amikor tudományosan gondolkodott bármin. Tehát, hadd fogalmazzam ezt meg érthetőbben, vagy általánosabban, és nem ilyen frappánsan. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy az ember mit tud, hanem az a lényeg, hogy mit nem tud. És ugye hát a fánk meg luk hasonlatban épp, hogy a luk az, amit nem tud az ember, és épp, hogy a fánk az, amit már tud, ami anyagként már ott létezik, ami már előállítódott. Na most persze a következő ábra mutatja azt, hogy ahhoz, hogy észrevegyük a fánk közepén a hiányt, tehát azt a részt, ami még nincsen ott, abban a fánkban, ahhoz tudnunk kell az egész fánkot, tehát ismerni kell az egész fánkot. Tehát ne higgyék azt, hogy tudománnyal vagy bármilyen emberi megismerési formával lehet úgy foglalkozni, hogy előtte nem tanulták meg nagyon gondosan azt, hogy mi az, amit már megismert az emberiség. Hát persze mindent nem lehet megtanulni, de hát legalább azt érdemes megtanulni, ami a mi saját kis felfedezendő területünk szomszédságában van. Tehát a mi saját kis fánkunkat meg kell tanulni, és hát akkor veszük észre a fánk közepén a hiányzó részt, különben soha nem veszük észre a fánk közepén a hiányzó részt. Hát erről hadd mondjak el egy tudományhoz kötődő történetet, vagy hát rövid ilyen hasonlatot. Ugye, ha valaki PhD hallgatóként elkezdi a munkáját, akkor általában úgy gondolja, hogy az ő munkája az az egész világ. Tehát az úgy minden. Az ég egy világon. Ha egy kicsit már úgy előre halad a tudományban vagy az életben, akkor rájön arra, hogy az ő munkája vagy az ő közvetlen kicsi világa, Hát az nem az egész világ, hanem úgy valahogy úgy látja, hogy hát úgy van két dolog a világon. Van az ő munkája, ami nagyon fontos, és van a világ úgy egyébként, ami hát körülbelül ugyanolyan fontos, vagy hát valami ilyesmi összemérhető. Na most, hogyha már idős lesz az ember, mint én, akkor rájön arra, hogy az ő munkája az egy ilyen légyfing, tehát egy ilyen ennél a kis körnél, ami az ábrán látszik, hogy my work, hát ennél lényegesen kevesebb, tehát nem látszik, tehát elhanyagolható, infinitezimális, nulla. És hát ezen kívül van a világ, persze, az meg van, és hát az meg gyönyörű, az meg nagy. Tehát az emberben tulajdonképpen megszületik egy alázat, hogyha az ember kellő időt, vagy kellő tapasztalatot szerzett a világban, és hát ezzel az alázattal látja a saját helyét is a világban, ami bizony ott van, ahol van. Tehát ez nem a világ. És nem is egy elképesztő jelentős része a világnak, hanem hát egy szolga, ilyen alázatos picike része a világnak. Na most ugye ezt Einstein a következő ábrán látható módon is megint csak nagyon egyszerűen fogalmazta meg, hogy az ego az a tudománnyal vagy a tudással fordítottan arányos, tehát a reciproka, tehát azaz vagyis, minél nagyobb a tudás, annál kisebb az ego. Minél nagyobb az ego, annál kisebb a tudás. Hát igen, ezen érdemes elgondolkodni. Na most térjünk vissza a hálózatkutatásra, meg hogy egyáltalán végre valahára ugye itt ezen a hálózatkutatási kurzuson, tehát hogy egyáltalán hol helyezkedik el a hálózatkutatás a tudományok vagy az emberi megismerés rendszerében, és hogy a következő ábrán látják, hát valahol ott úgymond közében. Nyilván a tudományhoz van leginkább köze, hiszen ez egy tudományterület. Tehát ez a tudományos megismerésnek az egyik formája, a hálózatkutatás. De a tudománytól egy kicsit a művészetek, persze a mindennapi megismerés és a spirituális megismerés irányába megy el ez a hálózatkutatás a tudomány felől, a tudományból indulva, és persze ott is maradva végképp, vagy végig, hiszen ez egy tudományos megismerési módszer, de olyan komplex rendszereket szeretnénk a hálózatkutatással megismerni, ami már nem redukálható le annyira a részletek részleteinek a részleteire, mint ahogyan általában a tudományos fókuszálásunknak a tárgyát leszoktuk redukálni, hanem óhatatlanul egy nagyobb szeletet kell megfigyelni ebből az egész világból, és arról kell tudni valamit mondani tudományos eszközökkel. No, ez egy fába vaskarika, figyeljék meg, vagy értsék meg, vagy gondolják ezt át. És ezért a hálózatkutatás egy rendkívül nemes és rendkívül izgalmas emberi vállalkozás. Nagyon sok ilyesmi vállalkozás van ma az emberiség történetében, mesterséges intelligencia, big data, meg minden ilyesmi. Tehát az emberiség megpróbálja valamilyen módon megközelíteni a lehetetlent, és hát erre azért van rákényszerítve ugye az emberiség, mert a munkamemóriánk a agyunkban nagyon kicsi. Ugye 5, meg 10, meg ilyesmi darabszámú információt tudunk egymással párhuzamosan feldolgozni az agyunkban. Ez azt jelenti, hogy a világ gyönyörű sokszínűségét le kell, hogy redukáljuk erre az 5 vagy 10 darab információra. Ahogy én most beszélek önöknek, és próbálom ezt az előadást elmondani, hát úgymond egy információt tudok átadni egy adott idő egység alatt önöknek. Ha nézik közben az ábrát, akkor még valamit látnak. Ha úgy a hangszínemet is, vagy a nem tudom én a mondani valóm nem tagolásával érzékeltetett fontosságot is esetleg figyelembe veszik, akkor persze még egy információt hozzá tudtak tenni ehhez. De hát még vegyük észre, hogy ez még mindig 4-5 darab információ, hogyha úgy nagyon összeszedtük ezeket a dolgokat. És hát messze vagyunk az információk millióitól, ami valójában leír egy ilyen komplex rendszert. Tehát nagyon szegényesek vagyunk mi emberek a nagy agyunkkal, meg a nagyon fejlett gondolkodásunkkal egyetemben, amikor a világ szépségéről és általánosságáról és teljességéről kell, hogy beszéljünk. És hát a hálózatkutatás pont ezért egy nagyon szép kísérlet, vagy területe az emberi megismerésnek, mert hát ezt a lehetetlen próbálja megcsinálni. No, hát miért fontos ez? Ugye azért fontos, ahogy már körüljártam az előző gondolatokban is, ahogy például Sidney Brenner mondta, amikor a Nobel-díját átvette, ugye a C. Elegance-t kapott Nobel-díjat, de 5-6 Nobel-díjat is kaphatott volna, tulajdonképpen nem tudták eldönteni, hogy miért kapjon, hogy megfulladunk az adatok tengerében, és tudásra szomjúhozunk. De hát ezt ugye a tudást ezt nem tudjuk megtudni, pont ezért az információ szükség miatt, ami az agyunkat jellemzi, ezért az agyunk a következő képen látják bal féltekéjét, ez persze nem olyan, nem anatómiailag nem igazán a bal féltekében van, szét van ez szórva az agyunkban elég jelentősen. A bal félteke mellett, ami ugye a szövegszerű, meg a matematicizált, meg az ilyen logikus jellegű gondolkodásnak úgymond a központja, a jobb féltekét is mozgósítanunk kell, ami ugye nem a jobb félteke, hanem igazándiból az ilyen képi gondolkodásnak, illetve a mintázatok felismerésének, a pattern recognitionnek a nagyon fontos hát gondolkodási módszere. És hogy ezt a kettőt, hogyha egyszerre szeretnénk mozgósítani, most már a következő ábránál tartunk, a New Synthesis Networks című ábránál, akkor a hálózatok segítségünkre sietnek olyan szempontból, hogy egyszerre mondanak valami matematikailag nagyon precízen megfogható adathalmazt, és egyszerre mutatnak be egy képet itt az órunk előtt, egy hálózat, ez nem egy brokkoli, vagy valami ilyesmi, hanem ez egy hálózat, aminek a képét látjuk, ez egy számítógép, komputer hálózat, minden ilyen sárgás-zöld pötty, az egy user interface, tehát az egy komputer, és a csomópontok ott a háttérben azok a routerek, tehát ahova befutnak ugye a komputer kapcsolatok, és nagyon jól lehet látni ezen az ábrán, hogy mely komputerek vannak csoportosítva, hogy melyek azok, amelyek fontosak ebből, melyek azok, amelyek nem annyira fontosak ebből, a kisebb csoportok milyen nagyobb csoportokba szerveződnek, a nagyobb csoportok milyen még nagyobb csoportokba szerveződnek, és így tovább. Tehát egy ilyen gyönyörűséges képet lehet látni akkor, hogyha az ember a hálózatokat ilyen módon hát értékeli, és érzékeli, és ábrázolja, és hát ez nagyon sokat segít az embernek a megismerésében. Na, a következő ábrán a tradicionális szemléletet mutatom be egy idős bácsi képében. Ez nem Paul Ehrlich, de lehetne tulajdonképpen. Paul Ehrlich ugye a Nobel-díját körül több mint 100 évvel ezelőtt azért kapta, mert az első kémiai vegyületet azonosította gyógyszerként. Addig soha nem gondoltuk azt, hogy egyszerű szerves kémiai molekulák bonyolult betegségeket meg tudnak gyógyítani. Ma már ez a gyógyszergyártásnak a paradigmája, amit éppen jelenleg kezdünk meghaladni, tehát megint elkezd elmenni a gyógyszergyártás e felől, hogy nagyon egyszerű kémiai molekulákkal mindent meg lehet oldani. Jelenleg már a kombinatorikus terápiánál tartunk, a bonyolultabb gyógyszereknél, makromolekuláknál, és így tovább, és így tovább. De a tradicionális kép az ugye ez volt, hogy van egy ok, és van egy okozat. Egyetlen egy darab ok, és egyetlen egy darab okozat. Na most ebből a következő ábrán látják, hát az lett, mondjuk a biológia területén, vagy élettudományok területén minimum 20 éve, hogy emberi genomnak a szekvenálása volt egy fordulópont, ugye pont az ezer forduló tájékán, tehát körülbelül két évtizede felrobbant minden. Felrobbant minden abból a szempontból, hogy hát minimum 100 ok, meg 100 hatás, de van ez 10 000 ok is, meg 10 000 hatás, amit figyelembe kell venni, és hát ebben így elvesztünk. De miért vesztünk el? Azért vesztünk el, mert az információfeldolgozó kapacitásunk kicsi, szűk, elképesztően szűk keresztmetszet, és nem értjük meg ezt a 100 okot, meg 100 hatást, és ezért a következő ábrán, ahol egy Einstein képet látunk, ott a fő okokat, hát itt most hármat színeztem ki, de hát kiszíneztem volna kicsit kevesebbet, kicsit többet, meg a fő következményeket mutatom be, és hogy melyik a nagyon sokból, 1000-ből, 10 000-ből, még többből a fő, a legfontosabb, no, arra egy nagyon jó módszer a hálózatkutatás. Tehát ezért terjedt el ennyire az a hálózatkutatás. Na most ugye ez tulajdonképpen a következő ábrán megmutatott Okkám borotvája, William of Okkám, ugye egy ferencesrendi szerzet, ez volt a 13. 14. században. Ugye az Okkám borotvája az a tudományos gondolkodásnak az alapparadigmája, ami tulajdonképpen azt mondja ki, hogy addig kell nyírbálni azokat a körülményeket, azt a bonyolult gondolatmenetet, azt a rendszert, amiről éppen gondolkodunk, amíg egy nagyon világos és egyértelmű állítást, egy igen-nem állítást, vagy egy rendkívül egyszerűen megfogalmazható állítást nem kapunk, nem nyerünk ebből a bonyolultságból, ebből a sokszínűségből. Hát ez ugye a tudományos gondolkodás paradigmája volt egészen a 20. századig, amíg Einstein a következő ábrán az Okkám borotváját, hát ezt nem ő nevezte nyilván így el az utókor, Einstein borotvájával helyettesítette. Mi ez? A Herbert Spencer előadásában mondta ezt a fontos gondolatot el, vagy foglalta össze úgy, hogy egy komplex rendszert lehet ugyan egyszerűsíteni, és kell is a tudományban, hát ez a tudomány dolga, de egy bizonyos szintnél jobban egyszerűsíteni azt a komplex rendszert, azt nem lehet, nem szabad. Azért nem szabad, és nem is lehet, mert akkor elveszítjük azt a minimális információ mennyiséget, ami a komplex rendszer komplexitását leírja. És ez nem egy igen-nem állítás. Tehát ez annál jóval több egy bonyolult komplex rendszernél. Hát a hálózatkutatás pontosan ezen a borotva élen próbál megtáncolni, hogy lepusztítson az adatokból annyit, amennyit csak lehet, de legalább annyit tartson meg, amennyi muszáj ahhoz, hogy egy komplex rendszert leírjunk. Hát hogyan csinálja ezt a hálózatkutatás? A következő ábrán a hálózatok definíciójánál szeretném ezt bemutatni. Ugye a hálózatok nódusokból állnak. A nódusok, ezek alkotó elemek. Például önöket, ennek az előadásnak a hallgatóit, hát úgy lehetne hálózattá szervezni, hogy társadalmi hálózatként tekintenénk önökre. Hogyan lehet ezt elgondolni? Hát úgy lehet elgondolni, hogy az önök kapcsolatrendszerét megpróbáljuk megismerni, feltérképezni, és ez lesz a társadalmi hálózat. Na igen ám, csak hogy ha önöket, mint a társadalmi hálózat nódusait szeretném én megvizsgálni, vagy hát úgy tekintem önöket, akkor figyeljék meg, vagy gondoljanak bele, hogy rögtön muszáj elvonatkoztatnom, a hálózatkutatás elvonatkoztat ilyenkor attól, hogy önöknek mi az egója, mi az identitása. Férfiak, nők, fiatalok, idősek, egyetemi hallgatók, dolgozó emberek, szeretik a sört, nem a sört szeretik, a bort szeretik, mit tudom én. Akár mindenki milliónyi tulajdonságot fel tudna sorolni saját magáról, no ezektől minden vonatkoztatunk, és csak annyit mondunk önökről, hogy emberek. Ennyi. A társadalmi hálózat emberek hálózata. Emberek a nódusok, és hát az ő kapcsolatrendszerüket nevezzük hálózatnak, társadalmi hálózatnak. Azaz vagyis, amikor nódusokról beszélünk, tehát a hálózat elemeiről, akkor egy végtelenül nagy egyszerűsítést teszünk meg, mert a nódusok minden tulajdonságát elhanyagoljuk, egyetlen egy dolgot emelünk ki, egy kategóriaképző tulajdonságot. Például az, hogy ezek emberek. Vagy hogyha a teremben lévő bútorok hálózatáról beszélnénk, akkor azt, hogy ezek bútorok. Az, hogy ez a bútor most egy kárpitozott valami, vagy fából van, vagy fémből van, vagy mit tudom én, ez teljesen mindegy. Hogy kicsi, hogy nagy, ez is teljesen mindegy. Bútor. És nagyon érdekes, hogy az emberiségnek egy nagyon, nagyon jól fejlett érzéke alakult arra ki, hogy hogyan definiálja ezeket a kategóriákat. Ember, vagy bútor, vagy valami ilyesmi. Nagyon jól tudjuk egy teremben, vagy egy szobában, hogy mi az, amit bútornak nevezhetünk, meg mi az, amit nem. Nem nagyon fogjuk a ruhánkat bútornak nevezni érdekes módon, pedig azt is használjuk, tehát a bútort is használjuk, ruhát is használunk. A bútorba is teszünk valamit, a ruhának is van zsebe, abba is teszünk valamit. Mégsem mondjuk a ruhára azt, hogy bútor. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog. És mondjuk a székbe nem teszünk semmit se, maximum ráülünk, de hát attól az még bútor. Tehát ez gondoljanak bele egy pillanatra, hogy mennyire szép dolog ez, hogy milyen gyönyörűségesen tudunk mi kategóriákat képezni az emberi gondolkodásunkban. És gondolják meg egy pillanatra azt, hogy erre azért van szükségünk, pontosan azért, mert olyan kevés információt tudunk egyszerre tárolni az agyunkban. Hogyha kategóriaként beszélünk valamiről, akkor nem kell mondjuk egy 100 fős emberi sokaságról egyesével beszélni, hogy a Józsi, a Pisti, a nem tudom ki, és akkor mind felsorolni, hát az időbe telik meg egyébként, és nem tudjuk a nevét meg minden. Elég róluk beszélni, hogy emberek, vagy hogy ennek a falunak a lakói, vagy mit tudom én, valamilyen általános megjelöléssel, és ezzel rögtön az identitásukat azt absztraháltuk, tehát az el is tűnt ebben a gondolatmenetben. Na most, a hálózatnak a definíciójának a második eleme, ugye, az a kapcsolatrendszer, az edges, az élek, ugye az ábrán edges angol száz kifejezéssel van leírva ez az élek. Ezek a nódusok kapcsolatai egymással. Na most láthatják az ábrán is, hogy vannak élekből súlyozottak, irányítottak, előjellel bíróak, színesek. Ezek mind az éleknek a tulajdonságai. Figyeljük meg, hogy mennyire nem egyszerű dolgok ezek. Hadd mondjak egy példát a súlyozott élekről. A szociológia, hadd hozzam ugyanazt a példát, a társadalmi hálózatok példáját, a szociológusok által vizsgált példát. Hogyan tudja ön, aki most hallgatja ezt az előadást, megmondani nekem, hogy a legjobb barátja, az hányszor jobb barátja, mint a második legjobb barátja? De most tényleg pontosan. 2-szer jobb barátja a legjobb barátja, mint a második legjobb barátja, vagy csak 1,5-szer? Vagy 1,65-ször jobb barátja a legjobb barátja, mint a második legjobb barátja? Ugye nem is olyan egyszerű dolog ez, hogyha ilyen matematikailag pontos leírást szeretnénk adni, már pedig a hálózatkutatáshoz, hát ennyire pontos leírás szükséges matematikailag. Na most, hát hogy mit lehet ilyenkor csinálni? Hát ilyesmit szoktak, hogy hányszor hívta fel ön a legjobb barátját, meg a második legjobb barátját, de hát ugye ez hülyeség, mert hát nem mindegy, hogy milyen hosszan beszéltek, de hát ez is hülyeség, mert nem mindegy, hogy mit mondtak egymásnak, hogy érzelmileg mennyire érintette az meg önöket. De hát nem csak ebből áll egy barátság, hát telefonálásból, hát mondjuk, hogy hányszor vettek születésnapi ajándékot egymásnak az elmúlt mondjuk 10 évben. Vagy hányszor ment fel, hát nem most, amikor járvány van, de mondjuk előtte, a barátja lakásába. Hányszor aludt mondjuk ott? És így tovább, ezt lehetne folytatni. És akkor utána jönnek a nagyon nehéz kérdések, hogy akkor egy telefonbeszélgetés hány ajándékkal, születésnapi ajándékkal egyenértékű, egy ott alvás, hány telefonbeszélgetés, és így tovább. Na most itt elkezdik látni azt, hogy hát ez egy lehetetlen feladat. Szóval igazándiból marha nehéz. Nagyon, hadd fogalmazom úgy, hogy nagyon-nagyon sok háttértudás szükséges egy adott rendszerről ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy az adott rendszer ilyen mértékű egyszerűsítése, mint amit a hálózatos egyszerűsítés jelent, ahol az adott rendszerről rendelkezésre álló adatok 99,99% vagy még többet kidobunk, és csak a 0,0001 vagy még kevesebb százalék adatot tartunk meg, hogy ezt hogy csináljuk jól? Ugye hát gondoljanak bele, hát hogyha ennyi adatot kidobunk, annak az esélye, hogy a fontos adatokat kidobtuk, hát az nagyon nagy. És hogy a szemetet tartottuk meg, annak az esélye is nagyon nagy. Hát hogy lehet csak ezt elkerülni? Hát úgy lehet elkerülni, hogyha végtelenül sok tudásunk van, vagy nagyon sok tudásunk van erről a rendszerről, és nagyon nagy bölcsességgel látjuk azt, hogy az eredeti adatmennyiségből mi minden volt a szemét, mi minden volt a felesleges vagy másodlagos, és mi az, ami a legfontosabb. No, ezért kérem önöket két dologra. Az egyik, ha valaha a hálózatokkal kezdenek el komolyabban foglalkozni, akkor állandóan kérdezzenek rá a definícióra. Mi a nódus? Mi az él? Hogyan definiálom? Mi az élnek a súlya? Az irányítottsága? Az előjele? A színe? Hát ez a szín ugye, hogy többféle módon is tudunk éleket rajzolgatni. Az előjel az ugye az, hogy gyűlöljük vagy utáljuk. Az irányítottság, hogy melyik befolyásolja melyiket. És így tovább. És hogy csak akkor kezdjenek el hálózatosan elemezgetni valamit, bármit, ha arról a valamiről vagy bármiről legalább valakinek az önök munkacsoportjában nagyon-nagyon mély háttértudása van. Ha senkinek nincsen mély háttértudása arról a valamiről, amit elkezdenek hálózatosan elemezni, akkor ne kezdjék el, kérem, hálózatosan elemezni, akkor hülyeségeket fognak csinálni, és hülyeségeket fognak kapni ebből a hálózatos elemzésből. Ma már mindenféle hálózatos elemzési módszert le lehet tölteni az internetről, mindenféle hálózatot is le lehet tölteni az internetről, ezeket végtelen módon lehet kombinálni, és végtelen mennyiségű hülyeséget lehet ebből kihozni. Tehát ennek nincs értelme. Ennek csak akkor van értelme, ha értenek ahhoz a rendszerhez, amit szeretnének vizsgálni. Ez egy nagyon fontos megjegyzés. Miért fontos a hálózatoknak a kutatása, miért lett ennyire népszerű? Hát egy csomó minden okot én már mondtam erre, tehát hogy ugye adatmennyiség növekedés, hogy ezzel nagyon jól lehet egy komplex rendszert vizsgálni, mert a lényegét lehet valamilyen módon megtalálni. Van még egy nagyon fontos oka ennek, ezen kívül is, hogy a hálózatok legfontosabb tulajdonságai, ez a Networks Can Break Conceptual Barriers, ennél az ábránál tartunk, ezek a legfontosabb tulajdonságai, amelyek itt fenn vannak sorolva, a kisvilágság, hubs, csomópontok, nested hierarchy, tehát hierarchikus szerkezet, gyenge kapcsolatok általi stabilizáltság, és így tovább, ezek általánosak. Olyan értelemben általánosak, hogy a legprimitívebb, legkisebb alkotóegységekből keletkező hálózatokra, például a makromolekulákból keletkező hálózatokra, vagy az atomokból keletkező hálózatokra, és a legnagyobb hálózatokra, társadalmi hálózatokra, világegyetemre. Erre egyformán igazak jelenlegi tudásunk szerint ezek az általános jellemzők. Hát ez egy nagyon szép dolog. Tehát úgy tűnik, hogy a természet az egységes. Egységes olyan értelemben, hogy általános jellemzők, általánosan jellemzők a természet különböző szintjeire, függetlenül attól, hogy ez a szint, ez a szerveződési szint, ez egy molekulának a szerveződési szintje, egy sejtnek a szerveződési szintje, egy élőlénynek a szerveződési szintje, élőlények közösségének a szerveződési szintje, vagy még annál is magasabb szerveződési szint. Hát ez valahol nagyon szép. A hálózatok első két tulajdonságával szeretnék még ezen az, ebben az első előadás hátralévő körülbelül fél órájában foglalkozni. Az első tulajdonság, ilyen általános tulajdonság, az a kisvilágság jelensége. Vigyázzanak kérem arra, hogy ne kisvilágiságnak mondják ezt, mert a kisvilágiság az is egy szép magyar szó, de hát az valami ilyen, hogy mondjam, ilyen hát elszigetelt közösség tagjaként való életmódot jelent a kisvilágiság. A kisvilágság az az, ami a hálózatos jellemző. Ezt először Karinthy Frigyes írta le, hát persze nem tudományosan, hanem művészi eszközökkel. Az 1929-ben megjelent Minden másképpen van című novellájában, novellás kötetében, és hát ebben a pesti akkori úri társaságnak azt a szokását írta le, hogy azt játszották ilyen társasági játékként, hogy hány barátjukon keresztül lehetne valakitől szívességet kérni. És ez a valaki, akitől szívességet kértek, ez egy ilyen messze lévő személy volt, a célszemély. Hát a Karinthy féle példában az egyik célszemély az a svéd király volt, az akkori svéd király. Az akkori svéd király az egy nagyon jó teniszező volt, és hát ezért ugye feltételezhető volt, meg köztudott is volt, hogy a világ legjobb teniszezői közül hát szinte mindegyikkel játszott már, mert hát ugye meghívta, és hát hogyha valakit a svéd király meghív, meg fizeti, meg minden, hát akkor persze elmegy és egy jó teniszezik a svéd királlyal, miért ne teniszezne. No de hát, ugye Karinthyéknak a baráti körében volt egy, vagy talán több ember is, de egy mindenképpen, aki nagyon jó teniszező volt. Ez a nagyon jó teniszező már teniszezett a világ legjobb teniszezői közül egyel, kettővel. És vélelmezhető volt, hogy a világ azon legjobb teniszezői már teniszeztek a svéd királlyal. Tehát arra megdöbbentő következtetésre jutottak Karinthyék, hogy hát a svéd királyt nagyon könnyű elérni ilyen ismeretségi hálózatban. Ugye meg kell keresni a barátaink közt a legjobb teniszezőt, az vélhetően már a világ legjobb teniszezőivel teniszezett, vagy ha ő nem, akkor már az egyik teniszpartnere bizonyára. Az, hogyha ugye a svéd király jó teniszező, akkor már és itt van. Ugyanígy nagyon könnyű elérni a pápát. Ugye minden bizonnyal önök között, akik hallgatják ezt az előadást, van, aki ismeri Erdő Péter bíboros urat, vagy valamelyik másik bíborost, aki már találkozott a pápával, vagy esetleg személyesen találkozott már a pápával, mert mondjuk ott volt Csíksomjon, amikor a Ferenc pápa legutoljára oda látogatott, vagy eljön az eucharisztikus kongresszusra majd esetleg ősszel, amikor itt esetleg úgy tűnik ide, hát reméljük, hogy ide tud látogatni Ferenc pápa. Tehát magyarán mondva, nem is olyan bonyolult dolog egy nagyon ismert személyhez találni egy olyan embert, aki már ismeri őt, hát persze nem közeli barátként, de hát találkozott már vele valaha életében. Mert hogy az ismert személyek egyrészt nagyon sok embert ismernek, másrészt viszonylag világos, hogy milyen úton, milyen társadalmi útvonalon lehet hozzájuk eljutni. No, ezt a kisvilágság jelenségét először Stanley Milgram bizonyította be a 60-as években, amikor is egy bosztoni tőzsdeügynököt kerestetett meg olyan módon, hogy az embereknek, akiknek meg kellett keresni egy üzenetet kellett eljutatni a bosztoni tőzsdeügynökhöz, nem volt megadva a tőzsdeügynöknek sem a posta címe, sem más, hát e-mail címe, hogy akkor még nem volt. Magyarán mondva, telefonszáma sem volt, másról volt, de nem volt megadva. Tehát csak az ismerettségi láncolatokon keresztül juttathatták el a levelet, és az volt a kérés, hogy ugye ilyen first name basis alapján, tehát magyarán mondva, ugye Amerikában angol nyelven kihalt a tegezés, tehát csak magázás van, tehát tegező viszonyban legyenek azzal az emberrel, akire rábízzák ezt a levelet, és kérjék meg, hogy bízza rá valakire, aki feltételezhetően, vagy valaki, akinek az ismerőse feltételezhetően el tudja juttatni a mostani tőzsdeügynökhöz. Honnan indultak a levelek? Nebraska-ból indultak. Na most nem tudom, mennyire ismerik Amerikát. Hogyha ismerik Amerikát, akkor úgy sejthetik, ugye voltak ilyen amerikai filmsorozatok, ahol az ilyen nagyon-nagyon úgymond vidékinek beállított hölgy, elnézést kérek a vidéki hallgatóktól, ez nem értékítélet szeretne lenni, az Nebraska-ból érkezett. Tehát Nebraska az olyan, mint egy nagyon kicsi falu Magyarországon, mint Röjtök Börgözd, vagy nem tudom micsoda. Tehát egy olyan falu, aminek ugye nincs is neve, mert nem ismerjük. No, ebből a Nebraska-ból kellett eljutatni Bostonba ezt a bizonyos üzenetet, tehát nem Bostonból, nem New Yorkból, nem Washingtonból, tehát nem egy központi helyről Amerikában, hanem egy ilyen nagyon vidéki helyről, tehát meg volt nehezítve egy kicsit azért ez a feladat. Mégiscsak eljutottak a levelek, összesen 96 emberből, 18 ember, az nem olyan kevés, ugye az 20% praktikusan, el tudta juttatni ezt a levelet Bostonba közel ismerőseink keresztül, és kiderült, hogy nagyon-nagyon kevés kapcsolódással, tehát átlagosan 6 kapcsolattal sikerült ezt megoldani. Tehát nem végtelen mennyiségszer kellett ezt postázni, ezt a levelet, össze-vissza keringett Amerikában, hanem nagyon egyszerűen oda jutott ez a bostoni tőzsdeügynökhöz. Hát ugye mit csinálnánk ilyenkor? Hát ugye két eset van. Vagy van tőzsdeügynök barátunk, vagy van bostoni barátunk. És hogyha valamelyik van, akkor elküldenénk neki. Ha bostoni tőzsdeügynök barátunk van, hát ennek már kicsi az esélye. Persze neki küldenénk el. Az már majdnem biztos, hogy ismeri azt a másik bostoni tőzsdeügynököt. Tehát nagyon hamar be lehet jutni abba a körbe, ahol már a baráti láncolatunkon keresztül is, ahol már ugye ezt az embert egészen jól ismerik, vagy feltételezhetően ismerik, akiről szó van. Hát ezt azóta ugye nagyon sokan bebizonyították, a következő ábrán mutatom ezt be, hogyha ezt így végignéznénk, akkor egyre kisebb ilyen, vagy egyre nagyobb ilyen társadalmi hálózatokat tudnánk megfigyelni. Ugye Facebookról is már rengeteg ilyen információnk van. Tudjuk azt, hogy a Facebook átlagosan nem is 6, hanem még kevesebb, inkább 3,6, és ez folyamatosan csökken. Távolságnyira vannak az emberek egymástól a Facebookon, mármint akik Facebook felhasználók. Hadd hangsúlyozom, hogy ez átlagos, tehát ez nem mindenkire igaz. De hát ez végtelenül kevés. Tehát gondoljanak abba bele, hogy nem csak a Ferenc pápát, hanem a burmai szerzetest már, hogyha Facebookon fenn van, akkor ugye el tudja kérni átlagosan 3,6 ismerősen keresztül. Hát ez semmi. Ez a barátja barátjának a barátja praktikusan. Tehát ez tényleg nagyon kevés. Na most a kisvilágság fogalmát, ahogy a következő ábrán bemutatom, Duncan Watts és Steve Strogatz, egy szerzőpáros, általánosította. Ugye eddig csak társadalmi hálózatokról beszéltünk, emberek kapcsolatrendszeréről, Karinti is, meg Milgram is. Azonban 1998-ban megjelent cikkükben bizonyították azt be, hogy a társadalmi hálózatokon kívül ők a filmszereplők közös filmben való együttműködését vizsgálták, mint társadalmi hálózatot. A fonálféreg neuronjai is kisvilágot alkotnak, meg az amerikai áramhálózatban az erőművek, meg a fogyasztók is kisvilágot alkotnak, tehát ez egy rendkívül általános tulajdonsága a hálózatoknak. Hát miért ilyen általános ez a tulajdonság? Ugye azért ilyen általános ez a kisvilágság, mert hogyha túlzottan sok lépést kell egy hálózatban megtenni ahhoz, hogy az információt továbbítsuk a hálózaton belül, akkor a hálózaton belül továbbított információnak a mennyisége mérhetetlenül lecsökken. Ez egy érdekes állítás. Miért mondom én ezt? Hát gondoljanak bele, hogyha mondjuk 90%-os hatékonysággal tudják az információt átadni, az nem is olyan rossz. Egészen kiváló. Ugye 10% az információnak mindig elveszik, mert hát például most én csak dumálok, de hát nem tudom mindazt elmondani önöknek, amit tudok a hálózatokról. Hát nem, hogy 10%-kal elveszik az információnak ilyenkor, hanem lényegesen több. Na, vegyük azt, hogy csak 10% veszik el az információból, és hogy önök továbbadják ezt az információt. Aztán aki továbbadja, akinek továbbadták, az is továbbadja, és így tovább. Hát gondoljanak bele, ugye 0,9, ugye ez a 90%-nyi információ, ami továbbítódik, a másodikon, a harmadikon, a negyediken mennyiségű információ marad meg a második, harmadik, negyedik lépésre. Hát számolják ki otthon. Hogyha 0,9-et a negyedik hatványra emelnek, akkor már valahol 50%-nál járunk. Tehát az információ fele már elveszett. Tehát, hogyha a hatodik lépéshez eljutunk, akkor még hogyha nagyon jó volt az információ továbbítás, akkor sem marad belőle semmi. Hát emlékezzenek vissza az óvodáskori élményükre, a sugdosós játékra, hát ugye hány lépés volt ott? Hát nem olyan sok, olyan 5-6-7-8, annál nem több. Mekkora hülyeségek jöttek ki a végén? Hát mindenki ezzel röhögött. Hát ugye, hát ez egy nagyon szép példa. Pedig mindenki igyekezett ugye becsülettel átadni azt, amit ő hallotta, csak egy kicsit rontotta el, de hát az a kicsi, az ugye összeadódott, és hát ugye a végén semmi sem lett belőle. Ugye a Karintinak, hát a Karinti azért nem semmi figura volt. Ugye neki van egy másik novellája, amikor ugye, hát meg több is szerintem, de egy mindenképpen, hogy ugye lefordítjuk az adott szöveget magyarról, mondjuk, mit tudom én, akármire, szanszkritre, vagy akár csak angolra. Aztán visszafordítjuk angolról magyarra, aztán megint lefordít. Hát ugye, ha itt fordítgatjuk, hát ugye a negyedik, ötödik körben már hát semmi nem marad az élete világon. Vagy ugye gondolkodjanak azon el egy pillanatra, hogy ugye átutalják mondjuk a egyik bankszámlájukról a másik bankszámlájukra a pénzt. Hát persze a bank levon egy kicsit, ugye. Aztán visszautalják. Hát persze megint levon egy kicsit. Aztán átutalják. Hát ugye, hát egy idő után már nem marad semmi. Tehát egyszerűen lehet odaadni a banknak, így rögtön az egészet egyben. Tehát vigyázni kell azzal, hogy hány lépésben szórakozunk különböző dolgokkal, mert ugye mindennek van költsége. És hát egy idő után elfogy az a valami, amiről beszélünk. Hát ezért kell kisvilágnak lenni a hálózatoknak, mert különben nem továbbítodik rajtuk semmi, nem, hogy információ. Ezt a kisvilágságot egész precízen úgy lehet megfogalmazni, nem úgy lehet megfogalmazni, hogy 6 lépés távolságra van minden hálózatos nódustól átlagosan, mert ez nem igaz. Ez a hálózat méretétől függ. Nyilván egy nagyon kicsi hálózatban, mondjuk vannak 5-en, hát akkor mit szórakozunk ezzel a 6 lépéssel? Hát nem is jön ki. Viszont, hogyha vannak, nem tudom, 1 milliárdan, akkor meg már ez a 6 lépés, ez már kicsit talán már lassan kevés is. Tehát ez a hálózat méretétől függ, és precízebben úgy lehet megfogalmazni, hogy ez a lépésszám, ez nem a hálózat elemeinek a számával arányosan növekszik, tehát hogyha 10-szer akkora lesz a hálózat, akkor nem 10-szer akkora lesz az átlagos lépésszáma ennek a egymás elérésének, hanem ennek csak a logaritmusával növekszik. Hoppá! Az ugye nagyon kevés. Tehát, hogyha ugye a második hatványon van, az csak 2. Ha a harmadik hatványon van, már 100-szorok, 1000 akkoránál járunk, az csak 3. És így tovább. Tehát, hogy a logaritmus az nagyon lassan növekszik a magához, a hálózatok nódus számához képest. No, ez már egy komoly dolog. Tehát ez mutatja, hogy tényleg ezek mennyire kicsi világok, mennyire könnyen elérhetőek egymásból. A következő ábra, Weighted and Directed Small Words, ez mutatja, hogy azért ez a koncepció sem olyan marha egyszerű, mert hogyha már súlyozott, meg irányított hálózatokat nézünk, akkor ugye csak az irányok mentén lehet mászkálni a hálózatban, hát ellenkezőleg nem lehet mászkálni. Tehát ugye ez nagyon bonyolultá tudja tenni ezt az egészet, és hát ezért mindenkit óvatosságra intek, még ennél a nagyon egyszerű koncepciónál is, hogyha a részletekbe bele akar menni, mert a hálózatok konkrét tulajdonságaitól ez nagyon függ. Térjünk át a második hálózatos fogalomra, amit még a mai előadás alkalmával részletesen szeretnék említeni. Ez a skála független fogszám eloszlás. Hú, ez ugye bonyolult. Hát nagyon egyszerű dolog ez. Tulajdonképpen ez azt fogalmazta meg Barabási Albert László és Albert Réka. No, itt rögtön egy félreértést szeretnék tisztázni, tehát ugye Barabási Lászlónak a másik keresztneve az Albert. Tehát ő azért Barabási Albert László, mert van neki egy ilyen keresztneve. Albert Rékának pedig a vezetékneve Albert. Tehát ők nem házaspárok, nem rokonok, nem ugyanaz, ez a két személy nem ugyanaz. Tehát itt ebből az Albertből ebből nagy kavarodások lettek az élet során, de ugye ők egy szerzőpáros, Albert Réka volt Barabási Lászlónak a posztdokja akkor, amikor ezeket a kutatásokat végezték, azóta független kutatónő, és hát önálló jogán is világhírű, róla még majd beszélni fogunk. 1999-ben publikálták azt a cikküket, amelyben általánosan bizonyították azt, hogy ha a hálózatokban megvizsgáljuk azt, hogy a sok szomszéddal rendelkező nódusok, azaz vagyis csomópontok. No, itt megint vigyázzanak valamire. A hálózatok nódusait nem szoktuk a magyar nyelvben csomópontnak hívni. A hálózatok nódusait mondjuk elemeknek, hálózatos alkotórészeknek, vertexeknek, pontoknak, sok mindennek szoktuk hívni, de csomópontoknak nem szoktuk hívni azért, mert a csomópontoknak azokat a nódusokat szoktuk csak hívni, akiknek, amelyeknek sokkal több szomszédjuk van, mint az átlagos szomszédsági szám. Hát ez egy nem túl precíz definíció. Általában azt szoktuk mondani, hogy a csomópontok azok, amelyek a felső 1%-ba tartoznak. Tehát az az 1%-a a nódusoknak, akiknek a legtöbb szomszédsági száma van. Hát ez körülbelül az átlagnál egy olyan 1-2-3 nagyságrenddel több. Attól függ, hogy mekkora a hálózat nyilván. Na most mit lehet, mi ez a skála független fokszám megoszlás? Hát próbáljuk meg ezt valahogy megérteni. A fokszám az a szomszédok száma. Tehát az semmi más, az ugyanaz, mint a szomszédok száma. Tehát igazából a skála független fokszám eloszlás az a skála független szomszédság szám, szomszédszám eloszlásként is mondható. No, akkor most már csak a skála függetlent nem értjük ebből. Figyeljük meg az ábrát, a fokszám eloszlás ábráját. Láthatjuk, hogyha logaritmizáljuk ezt a fokszám eloszlást, tehát a vízszintes tengelyen a szomszédok száma van, ugye ott látjuk, hogy ugye lehet ez 10 a nulladikon, 10 az elsőn, azaz vagyis 10, 10 a másodikon, 100, 10 a harmadikon, 1000, meg 10 a negyediken, ugye 10000. És látjuk a valószínűséget a függőleges tengelyen. Ugye az lehet 10 a, mit látunk ottan, 10 a nulladikon, 10 a mínusz másodikon, 10 a mínusz negyediken, 10 a mínusz hatodikon, stb. Teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy a függőleges tengely is logaritmikus. Mit lehet tehát látni? Két dolgot lehet látni. Megfogalmazom ezt egyszerűbben. Azt lehet látni, hogy 100-szor annyi szomszédja, 100-szor kevesebb nódusnak van. Tehát, hogyha mondjuk egy szomszédja volt 100 nódusnak, akkor 100 szomszédja egy nódusnak lesz egy ilyen hálózatban. Ebből rögtön látszik az is, hogy ezt a skálafüggetlen fokszámelosztást, ezt nagyon pici hálózatokra nem igazán lehet definiálni, mert hát nem tudunk előre menni ezzel a hatványfüggvénnyel, ezzel az egész nagyságrenddel. Tehát ugye nem tudunk elgyalogolni négy nagyságrendet előre, hogyha egyszer csak 100 nódusunk volt, az csak két nagyságrend. Tehát kicsi hálózatokra ez értelmezhetetlen ez az egész. Csak 1000 fős hálózatokra legalább kell, tehát 1000 nódusnak minimum kell lenni abban a hálózatban, ahol ilyesmit egyáltalán érdemes elkezdeni vizsgálni, de igazándiból leginkább 10000 nódusnak kell lennie. És mi ez a skála független? Azt jelenti, hogy független attól ez az összefüggés, ennek az összefüggésnek a miensége, a tényleges leírása, hogy hol járok a skálán. Tehát, hogy éppen a tízesnél vagyok ennél a skálán, vagy a százasnál, 10 szomszédról beszélek, 100 szomszédról, vagy 1000 szomszédról beszélek, mindegyiknél tized annyi valószínűsége lesz annak, hogy találok annyi nódust. Na most, ez nagyon fontos ez az állítás. Miért nagyon fontos? Mert hogy ez azt mondja, hogy a valószínűsége annak, hogy megtalálok egy olyan nódust, akinek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok szomszédja van, az nem nulla. Az nem nulla, hanem hát kicsi, de csak néhány nagyságrenddel kisebb. Tehát, hogyha elég nagy volt a hálózat, akkor még mindig egy vagy egynél nagyobb darabszámú nódust fogok tudni találni, amelyik ilyen nagyon sok szomszéddal rendelkezik. Miért fontos ez? Azért fontos ez, mert a véletlenszerű hálózatok azok exponenciális lecsengéssel rendelkeznek, tehát ott ugye az exponenciális lecsengés nagyon hamar tart a nullához. Tehát ott annak a valószínűsége, hogy egy csomópontot találjak, egy olyan nódust, aminek nagyon sok szomszédja van, nulla. Tehát nem elméletileg nulla, de gyakorlatilag nulla. Tehát iszonyú nagy hálózatot kell megnéznek ahhoz, hogy egy véletlenszerű hálózatban legyen egy darab csomópont. Egy normális hálózatban pedig ilyen csomópontok vannak, egészen gyakran. Nyilván százszort a kisebb gyakorisággal, ha százszort a nagyobb a csomópont, de hát ez csak százszort a kisebb, nem milliószort a kisebb. Tehát ez a hatványfüggvény eloszlás, ugye látják, hogyha logaritmizáljuk, akkor egyenes, emlékezzenek vissza a matematikai azonosságokra, ha valamit logaritmizáltunk és abból egyenes lett, akkor eredetileg az egy hatványfüggvény volt. Tehát ez egy hatványfüggvény szerint cseng le, ez a fokszám, ez a szomszédok száma, és nem exponenciálisan. A hatványfüggvény sokkal lassabban cseng le, mint egy exponenciális függvény, tehát ezért megmarad a szomszédok, a nagy szomszédokkal, nagy szomszédság számmal rendelkező csomópontoknak is a száma a hálózatokon belül. Hát remélem, hogy ezt értelmesen tudtam önöknek elmondani, ha nem, akkor tekerjenek vissza és hallgassák meg még egyszer. Elnézést kérek, hogyha ezt kicsit bonyolultan tudtam elmondani. Nem egy egyszerű fogalomkör ez. Az egyszerű megfogalmazás annyi, hogy hálózatokban csomópontok vannak pont, és ezek a csomópontok, ezek a nagy szomszédsági számmal rendelkező nódusok. Tehát vannak olyan nódusok, amelyeknek nagyon sok szomszédja van. A skálafüggetlen eloszlás, a következő ábrát nézzék meg, Generality of Scale-Free Distributions, ez egy marha általános dolog. mindennek ilyen eloszlása van. Hát a zenének, a zene hangosságának, a zenében a szünetek mennyiségének, az eső valószínűségének, a villámlások valószínűségének, a tikeknek, ugye, hogy mennyire ráng a szemünk adott esetben, milyen gyakran ráng, és milyen nagyot ráng. Ez skálafüggetlen eloszlás. Tízszer olyan nagyot, tízszer olyan ritkán szokott rángani a szemünk. Százszor olyan nagyot, hát azt már nem biztos, hogy a szemünk tudja rángani, de a százszor olyan ritkán ráng, és így tovább. A földrengésekből százszor, akkor a százszor olyan ritkán van. Ezerszer, akkor a ezerszer ritkábban van. Azonban gondoljanak bele, ez azt jelenti, hogy ha ezerszer ritkábban van olyan földrengés, akkor azért van. Tehát minden ezredik földrengés ezerszer akkora, mint egy szokványos földrengés. Hups! Azért ez egy durva dolog. Tehát magyarán mondva, elképesztő nagy földrengések is vannak, csak elképesztően ritkán. Tehát ez egy, hát ez egy érdekes dolog, ezen érdemes elgondolkodni. Az ábra közepén a Levy Flights-nak van írva, egy ilyen kis mindenféle térképszerű dolog van. Ez egy vakondoknak a járat térképe. Hát ezen hadd magyarázzam ezt el. Ugye a skála független eloszlás, hogy a vakondok mennyit megy egyenesen előre. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a vakondok tízszer olyan sokat, tízszer olyan ritkán megy egyenesen előre. Százszor olyan hosszú utat, így egyenesen előre, meg százszor olyan ritkán tesz meg. Hát miért van ez? Hát nagyon egyszerű. Ugye meddig megy a vakond egyenesen előre? Hát nem addig, ameddig az utca tart, mert ugye ő ássa ki magának az utcát. Tehát addig megy a vakond egyenesen előre, amíg egyenesen sorba lerakva talál kukacokat. Pont így, az orra előtt, így nyílegyenesen, így egymás után. Egy kukac, két kukac, három kukac, stb. Na most hát gondoljanak egy picit bele, hát az Úristen nem egyenesen szokta elhelyezni ezeket a kukacokat, így bedugdossa a földbe, így a vakondok orra előtt pontosan, hogy menjen egyenesen, hanem ezek azért hát így mászkálnak, ezek a kukacok, tehát hiába voltak azok egyenesen bedugdosva, sosem voltak, akkor ugye, hát akkor is elmászkáltak. Tehát annak a valószínűsége, hogy a vakond pont az orra után menve egyenesen mindig talál egy kukacot, aztán utána megint megy tovább, megint egy kukac, megint, hát annak nagyon kicsi a valószínűsége. De azért nem nulla. Tehát azért van olyan, hogy annyi kukac van, vagy úgy vannak a kukacok, hogy egész sokat tudod egyenesen előre menni, és még hát azért volt kukac. De hát egy idő után ennek vége szakad. Tehát ebből látszik, hogy a vakond azért legtöbbször elfordul. De aztán utána visszafordul, és vagy szóval megy, de és olyan is van, hogy egyenesen megy, de hát az viszonylag ritkán. Tehát ez pont egy ilyen bejárást tesz lehetővé, és hát ezt lehet bizonyítani matematikailag, ez egy nagyon hatékony bejárása a térnek. No, hadd mondjam el a legutolsó skála független eloszlást, ami itt az ábra csücskén van, a fraktálokat. A méret eloszlási skála független a természetes rendszerekben. Ezt utánozzák a nagyon szép mérnöki, vagy hát építészeti csodák, remek művek. Például a középkor gótikus remek művei. Nézzük meg, hát ugye egy csúcsíves ablakban a gótika kifejlett változatában voltak ilyen kisebb dolgok. Azokból, hogyha háromszor a kisebb volt, háromszor annyi volt. Ha tízszer a kisebb volt, tízszer annyi volt. Hát nyilván ezt a gótika azért nem tudta a végtelenségig csinálni, de a természet csinálja. A felhők méreteloszlása fraktálszerű, a fák méreteloszlása fraktálszerű, az elénk táruló tájkép méreteloszlása fraktálszerű. Hát nézzük meg a következő ábrát, a felső részén egy ilyen, hát számomra legalábbis túldíszített szoba van. Kicsit olyan csicsás ez, valahogy olyan túl sok minden van benne, túl sok ilyen ciráda van a falon is, meg a bútorokon is, meg mit tudom én. Miért? Azért, mert a műtyürkékből, a kicsike részletekből nem a százszor akkora részletekből, nem százszor annyi van, hanem több. És ez egy ilyen zavart kelt, mert nincs meg ez a skála független eloszlás. El van tolva a skála független eloszlás a picike részek irányába. Nézzük meg a következő képet az ábra alján. Hát ez egy lakótelep. Borzasztó mi? Miért olyan borzasztó egy lakótelep? Gondoljanak bele. Esetleg kikapcsolhatják a hangszalagot most, és egy picit gondolkozhatnak ezen, hogy miért olyan borzasztó egy lakótelep, ha a skála független eloszlás szempontjából akarjuk ezt megnézni. Na, jutottak valamire? Hát miért? Mert csak két skála van rajta. Úgy körülbelül nézzék meg. Hát ott van az épületnek a mérete, az egy méret, meg az ablaknak a mérete, az két méret. Slussz, meg a lakótelep úgy Cuzamen, mondjuk az a harmadik, de hát ezt már nem is látjuk. Tehát kettő méret van benne. Hát ez semmi, ez nem egy elosztás, ez nulla. Tehát ez egy nagyon természetellenes dolog, ez a lakótelep. És hát ezért érezzük, hogyha nincs ott fa, meg nincs ott egyéb, meg nincs normális épület, ezért érezzük olyan borzasztóan magunkat egy ilyen lakótelepen. Ugyanolyan borzasztóan érezzük magunkat a nagymama szobájában, ami tele van ilyen izékkel, csipkékkel, meg mityürkékkel, meg uzindarakákkal, meg porcelándarakákkal, azon belül is ilyen figurás dolgokkal, meg mit tudom én, mi mindennel van tele, és hát ez valami szörnyű, mert a mityürkék túltengerek. Tehát nézzék, vagy érezzék meg, hogy akkor érezzük jól magunkat, ha ez a skálafüggetlen elosztás, ez a fraktál, ez jól be van állva. Nagyon kifejlett érzékünk van erre, mert a valószínűségek megbecslésére az embernek egy nagyon kifejlett érzéke alakult ki. A következő ábrán, Expansion and Dangers of Scale-Free Distributions, a veszélyeket szeretném bemutatni, hogy ezt a skálafüggetlen eloszlást, ezt hogy úgy mondjam, hülyére vizsgálták a kutatók. Tehát rengeteg közlemény jelent meg, erről mindig megjelenik egy közlemény, hogy nem igaz, és akkor persze nem úgy általában nem igaz, csak úgy bizonyos dolgokra nem igaz, de nagyon sok mindenre persze nem igaz, tehát erre nagyon el lehet ezen vitatkozni, nagyon sokat. És hát itt nagyon sok csapdába bele lehet gyalogolni, hogy mondjuk egy részét nézem csak meg a hálózatnak, mert nem ismerem az egészét. És hát az nem pont ugyanaz, mint a hálózat egésze. A hálózat különböző részei különbözőek. Egyáltalán, amivel elkezdődik ez az egész ábra, meg amit már hangsúlyoztam is, hogy hát hogyha csak 100 nódusunk van, ott nem lehet skálafüggetlen elosztást definiálni. Hát nincs elég skála, tehát nincs elég nagyságrend. Tehát ez csak nagyon nagy hálózatokra lehet definiálni. Ne kezdjék el 50 fős hálózatra definiálni a skálafüggetlen elosztást. Tehát vannak ilyen csapdák. Na most ugye itt az ábra végén azt szeretném még bemutatni, hogy miért olyan általános az utolsó ábra mutatja ezt be a skálafüggetlen elosztás. Beszéltem már erről, tehát ugye azért olyan általános, mert a természetben a dolgok egymásra épülnek. Tehát tulajdonképpen van egy ilyen kumulált siker. Tehát csak akkor sikerül valami úgy végképp, hogyha egy bizonyos dolog előtte sikerült. Tehát akkor lehet megnyerni a háborút, ha előtte megnyertem a csatát. Akkor lehet megnyerni a csatát, ha előtte sikeresen mondjuk legyőztem egy darab ellenséget. De hát ott a csatában volt, vagy 1000 ellenség, vagy még több, hát nyilván nem egyedül voltam. Tehát ezek a dolgok egymásra épülnek, és ilyen módon egyre ritkábbá válik az, hogy az ember megnyerje a csatát, és utána egyre ritkábbá válik az, hogy megnyerje a háborút. Mert ugye a nagyobb dologhoz feltételezés szerint, vagy a dolgok rendje szerint kell az, hogy minden kisebb dolog sikerüljön. Tehát ha csak egy csatát nyertem meg, de a többit elvesztettem, akkor nem tudom megnyerni a háborút. És így tovább, és így tovább. Tehát ez a kumulált siker, ez rögtön egy skálafüggetlen elosztást generál. Tehát az, hogy százszor akkora sikerem lesz, annak század akkora a valószínűsége. Tehát marha-marha nagy sikert, hát el lehet érni, persze. De az marha-marha nagy kitartás kell, és marha-marha nagy kisebb sikerek sorozata kell. És hát, hogy mindig minden sikerüljön, hát azért az nem biztos. Tehát minél tovább megyünk ebben a sorozatban, annál kisebb lesz a valószínűség, hogy elérjük a következő sikert. De hát nem nulla. Tehát, és azért van annak is egy kumulált dolga, hogyha már sikerült elérni a következő lépést, akkor a következő utáni lépésnek is azért nem nulla a valószínűsége, hogy sikerül elérni. Hát ez a skálafüggetlen elosztás. Barabási László ugye ezt úgy fogalmazta meg a nódusoknak a fogszámnál, a szomszédsági számánál, hogy preferential attachmentről beszélt. Tehát ő azt mondta, hogy kételezzük azt fel, hogy eredetileg csak egyetlen egy nódus volt. A következő nódus mit tudott csinálni? Hát egyetlen egy nódussal tudott kapcsolatot teremteni azzal, aki már ott volt. Hát a harmadik nódus mit tudott csinálni? Hát valóban választani tudott. Vagy az egyikkel, vagy a másikkal teremtett kapcsolatot. De ez mit jelentett? Ez azt jelentette, hogy az első nódus már két nódussal is teremthetett kapcsolatot, de a második nódus az maximum csak egyel, vagy egyel sem. Tehát minél később érkeztünk ebbe a, hogy mondjam, pilóta játékba, ami a szomszédsági kapcsolatoknak a leosztásának a, nem tudom, szabálya, annál kisebb a valószínűsége, hogy nekünk nagyon sok kapcsolatunk lesz. És fordítva, minél korábban érkeztünk oda, annál nagyobb a valószínűsége, hogy mi leszünk a csomópontok. Tehát ezért vannak olyan nódusok, ez volt a Barabási féle ötletnek a lényege, amelyek csomópontokká válnak, és tényleg látjuk a társadalmi hálózatokat, hogy bizony vannak ilyenek. Na hát, köszönöm szépen a figyelmüket, a következő alkalommal folytatjuk.